Az az ige, amely alapján az imént hallottakat is szem előtt tartva Istenünk üzenetét szeretném hirdetni az ő szent lelkének a segítségében bízva, a Pál által Timóteushoz írott második levélben van megírva, mégpedig a harmadik fejezet első 5 versében. A Timóteushoz írott második levél harmadik részének első 5 versét olvasom tehát. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Gyülekezet, foglaljon helyet! És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán. Írta Vörösmarty Mihály a Szózatban 1836 elején. Bő 10 évvel ezután a magyar nép felkelt, hogy kivívja a függetlenségét az elnyomó Habsburg birodalomtól, hogy nemzeti érzelmeit végre igazán megélhesse. Ennek immár több mint 160 esztendeje. A népünket sújtó balszerencség sora azonban nem igen apadt, hanem tovább gyarapodott. Most éppen talán úgy érezhetjük, hogy kicsit jobb a helyzet, de arról távolról sem beszélhetünk, hogy a nemzetünk ne lenne megosztott. Pedig milyen jó lenne egységesnek lenni. Nem tudom, belegondoltatok-e már, de a Szózatnak ebből a sorából, két sorából az derül ki, hogy Vörösmarty szerint az, ha a nemzet megfogyatkozik, az nem olyan nagy baj, mintha összetöretik, ha megtört. Azaz, ha feladja a harcot, ha beletörik sorsába, vagy széttörik, meghasonlik önnön testvéreivel. Lehetünk akármilyen sokan, ha nincs közöttünk egység, ha nincs reményünk a jövőre nézve, akkor el fogunk tűnni. A Bibliában is le van ez írva, évezredekkel korábbról. Istennek higgyük el, hogy ez valóban így van. Illés proféta korában a samáriai, a Jeruzsálemtől elszakadt és önálló életbe kezdett északi országrészben Istent teljesen elhagyták. Megtörtek, elárulták az Urat a környékbeli istenek miatt, a pogányok isteneiért. Vérük szerint Izrael gyermekei voltak ők is mind, de viselkedésükben már egyáltalán nem hasonlítottak az őseikre. A lényeget hagyták el, és új utat kerestek maguknak. Megtörtek. Ez a megtörés valami olyasmit jelent, mint amikor az emberi testben a gerinc töretik el. Tudjuk mindannyian, hogy a gerinc ad nekünk tartást. Ettől vagyunk egyenesek. Bizonyos irányokba enged hajlani bennünket, más irányokba viszont nem. Szóval az ember irányának a gerinc lehetőségei szabnak határt. Nem mozoghatunk bármerre, amíg a gerincünk épp. Ha viszont valakinek egyszer a gerince eltört, akkor azt a testet ő maga már nem tudja hajtani, de bárki bárhová hajlíthatja, mert a tartóoszlop eltört. Mert nincs már, ami megszabja a határokat. Izrael esetében lelkileg nézve ez a gerinc az atyáktól tanult, az Istentől ajándékba kapott hit volt. Ez volt, ami a zsidóságot minden más nép között meghatározta. Persze volt nekik is saját nyelvük, sajátos öltözetük, igen, de ezek változó dolgok. A vallás volt az, ami közös volt, ami a 12 törzset valóban egyesítette. Ezért, amikor az északi 10 törzs elkezdett más istenekkel foglalkozni, a teremtőt pedig az ő atyjukat elhagyták, tulajdonképpen a gerincüket veszítették el. Innentől minden viszonylagossá lett. Egyszeriben már mindent szabad volt, mert eltűnt a gerinc, ami határt szabott volna a dolgoknak. És meg lehet ezt figyelni a mai világban is, ha végignézünk Európa gondolkodásán, azokon a híreken, amelyek nyugatabbról, vagy akár keletebbről érkeznek felénk. Amíg az emberek hisznek abban, hogy az életük végén Isten előtt meg kell állni, és számot kell adni arról, amit tettek ebben az életben, addig legalább valamiféle tartásból, félelemből, rettegésből határa van a gonoszságnak, a cselekedeteiknek. Amikor azonban ez feledésbe merül, mikor egy társadalomban általános nézetté lesz, hogy bármit megtehetek, csak a bíróság kimondja utána rólam, hogy ártatlan vagyok, nos, az ilyen társadalom tagjai számára már nincsen határ. Ha egy nép istentelenné válik, ha elhagyja az Istent, akkor nem lesz sem féke, sem határa a gonoszságnak. Akkor már elszabadulhatnak a dolgok. Amióta a hit, a tudomány úgymond fejlődése miatt sok ember számára elfogadhatatlanná vált, azóta vannak igazán nagy bajok Európában. Kegyetlenség mindig volt, kegyetlen uralkodók, egyszerre három pápa. Akkor is volt kegyetlenség, amikor a kereszténységet hirdették valamilyen töredékes formájában. Mert hogy attól még, hogy valaki be van jegyezve az egyház anyakönyvébe, hogy megkeresztelték, vagy akár hogy konfirmált, attól még egyáltalán nem biztos, hogy ő az Isten gyermeke, attól még lehet istentelen. Társadalmi méretű romlástól viszont éppen a reformáció az ige felfedezése óvta meg akkor Európát. Manapság más a helyzet. Aki nem szereti és nem ismeri az Istent, annak egy idő után eltűnik a belé nevelt tartás is az életéből. Előbb-utóbb az ilyen ember mindent meg fog engedni magának, csak arra vigyázz, hogy a rendőrség el ne fogja. Az eszközökben sem fog már válogatni, mindent megenged magának saját céljai érdekében. Mert nincs ott a szívében, hogy van egy olyan bíró, aki előtt nekem is meg kell állni. Van egy olyan bíró, aki előtt majd nem magyarázhatom ki a dolgaimat, mert ott nekem majd nem adnak szót, mert nekem most van jogom beszélni, és amit most mondok, azt ott majd számon kérik rajtam. Nem ez folyik manapság a világon, testvérek, hogy nincs határa az emberi gonoszságnak? Hihetetlen önzés, kegyetlenség, teljes rendetlenség az emberek fejében és szívében. Mindez azért, mert nem hiszik, hogy van Isten ennek a világnak. És hogy ez az Isten bizony majd őket is számon kéri, attól függetlenül, hogy ők hisznek-e benne, vagy nem. Mert az Isten nem a hívők találják ki. Mi elfogadjuk, hogy ő létezik, hogy köze van az életünkhöz. De ő a mi hitünktől függetlenül létezik. Számon fogja kérni mindnyájunkon azt, amit itt a Földön tettünk életünkben, akár a mások kárára. Illés korában is hasonló, összekavarodott állapotok uralkodtak. Áháb király, akinek az idejében Illés élt, gyilkolással és csalással szerezte meg például egy alattvalójának, Nábótnak a szőlőjét. Aztán az Úr prófétáját, a megmenekülés eszközét halálra üldözte a birodalmában. Folyamatosan hazudott ez az ember. Bálvány imádó istentelen nőt vett feleségül. Iszonyatos napok köszöntöttek az északi országrészre, amikor elhagyták az Istent. Mert a mi Istenünk viselkedési igényekkel lép fel felénk. Azért adta a 10 parancsolatot, hogy ha valaki ővele jár és ő benne hisz, annak a mindennapi életéből ez hadd derüljön ki szépen. Úgy nem lehet valaki hívő, hogy nem ismeri az Isten akaratát, vagy hogy nem igyekszik azt követni, megcselekedni. Istenünk a fiában is azt mutatta meg, hogy nagyon is gerinces, tartásos életre hív el bennünket. Honnan tudjuk? Maga az Úr Jézus mondja, hogy szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre hív el bennünket, ami az üdvösségre vezet. Ebben nem férnek be olyan kilengések, amiket Isten megtilt. Gerinctelen ember a maga kilengéseivel nem fog beférni ezen a keskeny úton és szoros kapun. Testvérem, a megbánt bűnökre van a Krisztus vérében bocsánat. Van rájuk. Éppen ezért halt meg a Krisztus. Erről szól a megváltás. Arra azonban, ha valaki élete végéig szándékosan az Isten akaratával szembe megy, aki vakmerően ellenkezik az Úrral, erre nincsen bocsánat. Ez ugyanis tudatos lázadás. Illés nem hagyta annyiban népének a tévejgését. Isten küldő szavának engedve hirdette az országban, hogy vissza kell térni az Úrhoz, ha élni akarnak. Sokféle úton lehet járni, de az életbe csak egyetlen egy út vezet. Az, amelyet az élő igaz Isten ad. A többi az örök kárhozatba vezet. Nos, Illés azért, hogy a nép megértse végre, milyen nagy tétje van a döntésüknek, a viselkedésüknek, egy ilyen versenyhelyzetet teremtett a Baál és az örökkévaló Isten között. Ez volt a végpontja annak, hogy Illés feltette az életét Isten népének a megmentésére. Mert itt már a saját életét is értelemszerűen kockáztatta. Feltette az életét arra, hogy a Teremtő Isten igazságát hirdeti annak a népnek, amelyet az Isten kiválasztott. Pontosan ugyanígy tett később Dániel, és azt követően maga az Úr Jézus. Az esemény végére, mármint a verseny végére világosan kiderül, hogy ki az egy igaz Isten. Mert két igaz Isten nem lehet egyszerre. Ebben még a Baál prófétái sem kételkedtek. Egyet értettek Illéssel, hogy ez vagy-vagy kérdés. Vagy a Baál az Isten, vagy a zsidók teremtő ura. Milyen rettenetes kísértés a mai embernek az a keletről jövő gondolat, amelyet New Age-nek neveznek. Az a célkitűzése ennek a gondolatnak, hogy minden vallásból kiszedjen ezt azt, amit úgy jónak talál, az egészet egybegyúrja, és ez lesz majd az egész világnak az egységes, gyönyörű vallása. Lesz benne indiai gondolat, buddhizmus, lesz benne egy nagyon-nagyon minimális kereszténység, mondjuk Jézus neve aztán ezzel be van fejezve, lesz benne majd más egyéb filozófia, Mohamedán és egyéb dolgok. New Age, új korszak. Ettől a kitalált vallástól remélik, hogy egyrészt béke lesz a világban, másrészt nyilván, aki ezt kitalálta, aki ennek a főnöke, annak korlátlan hatalma lesz az egész világ életére nézve. Mondom, ez úgy működik, hogy hirdetik ennek és annak a vallásnak a tanait, és ebből ezt vesszük ki, abból azt vesszük ki, és gyúrunk egy olyat, ami igazából már nem hasonlít egyikre sem, mindegyikből van benne valamiféle részlet. Sajnos ez a gondolat teljesen átjárja már évtizedek óta az egész nyugati vallásról való gondolkodást. Igen, Magyarországon is jelen van, igen, a református gyülekezetek tagsága között is ez a gondolat jelen van, rettenetes pusztítást okoz. Mindig nagyon elszomorodom, mikor valaki úgy kerül elém, azt meséli, hogy hát igaz, hogy a Bibliát azt még nem olvasta végig, de őt olyan nagyon érdekli a Korán, őt olyan nagyon érdekli a Mormon könyve, hát azokat is olvassa. Én nagyon szeretek olvasni, de a Bibliát szeretem olvasni. Többször elolvastam már végig. De nem merném azt mondani, hogy ismerem annyira, hogy most már az összes többivel elkezdjek foglalkozni. Hát amíg a saját hitemet nem ismerem, addig miért érdekel a másik? Mivel vagyok akkor előrébb? Mert ez nem olyan kérdés, hogy ez is meg az is. Ez vagy-vagy kérdés. És akkor a gyülekezeteinkben megszólalnak az ezt azt olvasó emberek. Kitermelték ugyanis a maguk vallását. Vannak, akik hisznek a reinkarnációban, hogy újjászületünk egy következő életben. De mellette azt is mondják, hogy a Krisztus egy nagy tanító volt, milyen szép dolgokra tanította az embereket. És lehet, hogy eljönnek egyik vagy másik református gyülekezetbe. Még az is lehet, hogy valamilyen tisztséget is kapnak, ha az egyház nem vigyáz. Aztán vannak olyanok, akik a református hitet, a Biblián alapuló hitet És a valamikori ősmagyar vallásnak az évezredekkel később rekonstruált verzióját, mert fogalmunk sincs, hogy milyen volt az ősmagyarok hite, valahogy ezt úgy valakik rekonstruálták, lehet, hogy igazuk van, összerakják ezt a két dolgot. És akkor Babba Máriáról és egyebekről lehet hallani, mert őt kell a magyaroknak imádni. És jól megfér a kettő egymás mellett ezekben az emberekben. Vagy vannak olyanok is, akik azt hangoztatják, hogy minden vallás ugyanabban az Istenben hisz, csak éppen más a neve. Tehát, hogy aki Allahban hisz, az ugyanolyan testvérünk, mint aki Krisztusban hisz, mert hát ugyanabban az Istenben hisz. Egy Isten van, csak ott Allahnak hívják, Indiában Visnunak hívják, és mondjuk nálunk pedig Krisztusnak hívják, vagy Szent Háromságnak. Kedves testvérek, az, hogy egy Isten van, az igaz. De az, hogy minden vallásnak ugyanaz az Istene, csak máshogy hívják, ez nem igaz. Ez New Age. Ne vegyítsd a dolgokat. Mert nem igaz, hogy egy Isten van, és csak a neve más. Ezek az utóbbiak, Allah és Visnu és stb., ezek a Biblia szerint nem Istenek. És a Biblia tanítása szerint az sem igaz, hogy ugyanannak az egy Istennek több neve lenne. Sőt, az sem igaz, hogy ugyanannak az Istennek több egymással szemben álló tanítása lenne. Miféle ostobaság ez? Még embert is kinézünk, ha így viselkedik, nem? Itt ezt mondom, ott meg azt mondom. Hát az egy hazugság. Ilyen Istenünk lenne. Ilyen ostobaság. Válogatunk, ami tetszik. Hasonlít a gyerekem a nagypapára, és akkor reinkarnálódott. Miféle ostoba dolgokat találnak ki az emberek? Amikor még nem volt New Age, minden mindennel összekeverni. Íme akkor még a bálványok tisztelői is tudták, hogy csak egy igaz Isten van. És még azt se hitték, hogy a Baál az ugyanaz az Isten, csak mi Baálnak hívjuk, ezek meg Jahvénak hívják. Még ebbe sem mentek bele, mert ez se igaz. Még a pogány kitalált Istennek a hívei is tudták, hogy ez vagy-vagy kérdés. Vagy Baál, vagy Jahve. Vagy Allah, vagy Krisztus. Nem ugyanaz a név, és nem ugyanaz az Isten. Vagy-vagy kérdés ez a dolog. Na hát a próbának is ez volt a lényege, kedves testvérek. Derüljön hát ki, hogy akkor melyik az igazi. Mert mind a kettő egyszerre nem lehet. A Baál hívei egészen természetes módon hiába kiáltottak Baálhoz, mert Baál egy kitalált istenség, mert nem létezik, csak az emberek hitették el egymással, hogy ő Isten, hogy tiszteletet érdemel, hogy hatalmas. Olyan jól elhitették, hogy 450 prófétája volt a fővárosban. Ha úgy tetszik, egy egész vallás alakult köré. Prófétákkal, szolgálattevőkkel, kultuszi helyekkel, minden megvolt. Egy kitalált Isten körül. Az, hogy az áldozat viszont nem gyulladt meg, pedig micsoda könyörgést végeztek, láthatjuk. Egy dolgot bizonyított, azt, hogy Baál nem létezik. Illés azonban annyira hitt az Úrban. Annyira jól tudta, hogy a Teremtő létezik, hogy tiszteletet érdemel és hatalmas, hogy az oltárt még háromszor le is locsoltatta. Csuromvíz lett ott minden. És íme az Isten tüzének semmi sem állhatott az útjába. Az Úr ugyanis elfogadta, boldog örömmel elfogadta neki hitből bemutatott áldozatot, és ezzel a tűzzel egyszer és mindenkorra bebizonyította, hogy a Baál erőtlen szobor. Ő viszont nagyon is élő és hatalmas Isten. Ahogyan a többi izraeli, éppen úgy Illés is beállhatott volna a Baál imádók soraiba. Ő azonban nem feledkezett meg arról a szövetségről, amit az ő atyáik kötöttek az Úrral. Még inkább, amit az Úr kötött ővelük. Hűségesen követte ezt a szövetséget, nem veszítette el Illés a gerincét. Illés volt az, aki helyesen élt ezekben a gyászos időkben. A Biblia beszámol róla, hogy Aháb király idejében mindössze 7000-en voltak azok, akik valóban követői voltak az egy élő igaz Istennek, akik nem lettek a 100 és 100 000 zsidó emberből a Baál követői. Elenyésző kisebbség, de azért maradtak. Itt a kérdésünk, hogy hogyan maradhattak meg ezek az emberek az élő Isten híveinek, a sok-sok áruló között. Egész biztos, hogy nem a saját erejükből, hanem az élő Isten segítségével. Isten volt az, aki megtartotta őket. Ő pedig hűségesen követték az urat, nem törődtek azzal, hogy a többség ellenük mi mindent talál ki. Illés szembeállt az árral, ezt is vállalta, nem lett áruló, ahogyan a többiek sem, de Illés volt közülük az, aki egészen ki is állt ezzel. A Teremtő Istenbe vetett hit volt, ami Illést megtartotta tisztességes embernek, igaz hitű, az Isten útját járó embernek. És végül kiderül, hogy az volt, az igaz hit volt, ami életben tartotta. Ha nem hitt volna sziklaszilárdan, akkor nem mert volna kiállni a Baál papjaival szemben. Illés annyira hitt Istenben, hogy minden gondolatát és tettét ez a hit határozta meg. De gondoljatok bele, hogy mennyire nélkülözhetetlen volt Illésnek ez a hite és szolgálata. Milyen áldozatot fogadott volna el az Isten, ha nincs egy hívő ember, aki azt az áldozatot bemutatja? Gondoljatok csak ebbe bele. Milyen hatalmas dologra méltatta az ő szolgáját. Valakinek azt az áldozatot be kellett mutatni, amit az Isten azután elfogadhatott azzal az élő tűzzel. Milyen jó, hogy Illés elég bátor volt kiállni Isten nevében, amikor mindenki más a Baál imádatban menetelt a kárhozat felé. Arról hallhattunk a Timóteushoz írott igéből, hogy a kegyességnek van ereje. Ugye a végén volt ez. Olyan ereje van a kegyességnek, ami megtartja a kegyes embert a kísértésben. Amivel a legkegyetlenebb időkben is megmaradhatsz az Isten boldog követőjének. Ez az az erő, ami megtartotta Illést. Ez az az erő, ami megtartotta az egyház történet mártírjainak ezreit. Ez tartotta meg hitvalló reformátor elődeinket az óriási katolikus nyomással szemben. Ők is az életük árán vállalták, amit megértettek a Bibliából. Hát ilyen kiállásra, ilyen világos gondolkodásra, életre és beszédre szüksége van az Isten nyájának most és mindenkor, amíg ez a világ világ. És ez lehetséges, mert a kegyességgel, az Isten akaratának követésével együtt jár a kegyességnek az ereje. A kegyesség ereje. Hiszen ugye arról volt szó a 2 Timóteus 3.5-ben, hogy az ilyenek a kegyesség erejét megtagadják, bár a látszatát megőrzik. Tehát itt a látszat és a valódi kegyesség között feszül az ellentét. Isten akaratának a valódi megtartásával, követésével, elfogadásával együtt jár a kegyességnek az ereje. Az Isten nem golyófogóként állít bennünket a világ elé, hanem erőt ad nekünk a sátán cseleivel szemben a harcra, és a megállásra a kísértésben. De ezt az erőt el is lehet játszani, leginkább azzal, ha nem sziklaszilárd a hited. Ha elkezdesz gondolkodni, valóban megáll-e az Úr, ha ezt vagy azt a dolgot megteszem? Vajon valóban ki kell-e állnom az Úr ügyéért? Vagy hallgathatok nyugodtan, majd Isten kiáll magáért, ha akar. Vagy mondjuk ajánlom-e igaz meggyőződéssel egy betegnek, egy gyászolónak, hogy kérje Istentől a kegyesség erejét? Hogy tőle vegyenek vigasztalást, tőle vegyenek bölcsességet? Vagy én is csak a látható, megfogható dolgokban bízom? És a hit, a kegyesség erejét nem fogadom el? Nem használom? Azok a tulajdonságok, amelyeket Pál hosszan sorolt, nagyon is jellemzőek korunk embereire, sajnos megint csak a gyülekezetek tagjaira is. Mi is sokszor a pénz hatalma alatt állunk. Amikor nincs vagy alig van, akkor elkeseredünk, mintha az Isten már nem is tudna nekünk segíteni. Aztán dicsekvők is vagyunk olykor, hogy mi ezt meg azt megtettük, milyen nagy dolog. Mert elfeledkezünk róla, hogy mindent az élő Istennek köszönhetünk. Aztán az is előfordul, hogy hálátlanok vagyunk, meg szentségtelenek. Együtt mulatunk azokkal, akik tudatosan az Isten ellenségei. Elfogadjuk a véleményüket, Isten igazságát elhallgatjuk. Olykor mi is jobban szeretjük a jó ételeket, meg a jó műsorokat a tévében, mint az Istent. A kegyesség látszatát Pál szerint sok ember megőrzi, de annak erejét megtagadják. Ez azt jelenti, hogy egy ember hívőnek mutatja ugyan magát, de nem hisz az Úr erejében. A kegyesség ereje azoké, akik mernek hinni abban, hogy Isten kiáll értük, ahogy megígérte. A kegyesség erejével ment az Úr Jézus a keresztre. A kegyesség erejével üzte ki a démonokat, gyógyította a betegeket. Az a kegyesség ereje, testvérek, hogy elhiszem, hogy mindaz, amit az Isten mondott és ígért, az igaz, az valóság. Még akkor is, hogyha látszatra a valósággal ellentétes. Mikor mások nem hiszik, mikor reménytelennek tűnik a helyzet. Illés idején nem tűnt reménytelennek? Ő maga egyedül kiállt a vele szemben álló királlyal, és 450 Baál pappal szemben. És az ő egy szem kegyességén keresztül mutatta meg az Isten, hogy ő az egyedüli valóságos Úr, megadta a kegyesség erejét Illésnek. Testvérek, régebben mondás volt az, lehet, hogy hallottátok ti is sokszor, az a lényeg, hogy az embernek hite legyen. Mindegy, mibe hisz, csak higgyen, mert akkor abból úgy majd lesz valami jó. Hadd cáfoljam ezt is erről a helyről, ez megint egy meglehetősen ostoba kijelentés. Mindenféle hit adhat tartást, ez igaz, de csak egy darabig. Mert akárkiben reménykedsz az egyélő Istent kivéve, tökéletesen biztos, hogy csalódni fogsz benne. 100%-ig biztos, hogy csalódni fogunk, ha nem Istenben bízunk. Ha embereket bálványozok, ha magamat, szokták mondani, én a kezem erejébe hiszek, mert amíg a kezem föl tudom emelni, addig én majd magamról gondoskodok. Betegek megtapasztalják, hogy ez mennyire ingatag hit, mennyire nem lehet az élet alapja. Szóval magamat bálványozom, politikát bálványozok, a nemzetemet bálványozom, előbb-utóbb elfogy az erőm és meg fogok törni. Egyedül a Szent Háromság Istenbe vetett hit az, ami megtart ebben az életben mindvégig, ami mindenre elegendő erővel jár. Testvéreim, a vallásosságnak a látszata az nem elég. Nem szabad megtagadnunk a kegyesség erejét. Ne engedj a sátán elbizonytalanításának. Mindenkor legyen egyértelmű a te számodra, és hirdesd is ezt, kérlek, hogy a Krisztusba vetett hit, az egy igaz Istenbe vetett hit, az erőt ad. A kegyességnek ereje van, amely minden helyzetben megtart bennünket. Merjük használni a Krisztus hitnek ezt az erejét a hívő élethez. Mert tanulságtételre adatik, és arra, hogy megtartson, pont mint Illés. Bizonyságot tett, és ő maga is megtartatott. Tőlünk is ezt várja az Isten. Vigyázz tehát a Krisztus hitből való gerincedre, el ne törjön. Ámen.